Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban szó lesz a közelgő Arszakra Fesztiválról.
Azt gondolom, hogy a keresztény értékeknek és a keresztény művészetnek igenis van megszólító ereje, és azt is látom, hogy különleges ereje van abban, hogy a különböző keresztény felekezetek is összekapcsolódhassanak.
És arról, hogyan lehetünk mi is apostolok, egy szerzetes szerint.
A karmelita lelkiség az nem csak a kolostorokban élő szerzetes nőknek való, nem csak őket tudja táplálni, hanem minden megkeresztelt embert. És a könyvei is, meg az egész tanítása ezt próbálja táplálni.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. A szakrális művészet ünnepe, az Arszakra Fesztivál immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A jubileumi programsorozatra szeptember 12-e és 20-a között kerül sor országszerte. A Váci Arszakra Fesztivál is szombaton délután kezdődik, a március 15-e téren, majd egy különleges helyszínen folytatódik. De hogy hogyan kötődik Váchoz és az Arszakrához az Eukarisz zenekar, arról az egyik tagjától, Gável Andrástól érdeklődtem.
Tehát én úgy látom és úgy gondolom, hogy a keresztény és a szent művészetnek mindig is van a helye, azt hiszem, a világban, és hogy ez egy hidat tud képezni azok felé, akik szintén szeretik a szépet. Mert létezik az örök szépség, amelyet vannak, akik fölfedeznek, és azt mondják, hogy ez magából Istenből származik. És vannak, akik ugyanerről az örök szépről csak azt mondják, hogy ez létező dolog, és hogy ez vonza az embert, és a művészek valahol pedig próbálnak ebből valamit tolmácsolni. És ebbe már 10 éve bekapcsolódott a Váci Fesztivál tulajdonképpen, ezt úgy hívják, hogy Arszakra Adulám Fesztivál, mert van itt Vácon egy helység, ami tulajdonképpen egy kötetlenebb lehetőséget biztosít a keresztény közösségeknek, felekezetektől függetlenül, arra, hogy akár kulturális, akár direkten dicsőítő, vagy beszélgető alkalmaknak adjon teret és időt és lehetőséget, és hogy ott kötetlenül találkozhassanak azok, akiknek a közös pontjuk az origójuk maga Isten. És 10 éve mi is benne vagyunk ebben a kezdeményezésben, hiszen itt élünk Vácon, illetve Vác környékén, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy Kocur Mária, aki ennek a fesztiválnak a fő szervezője, minket is és másokat is nagyon nagy körültekintéssel és nagyon finom antennáit használva próbálja összerakni a programot, hogy minél több embert meg tudjon szólítani Vácon és Vác környékén. Éppen ezért missziós célzattal ezeket az alkalmakat, magát a fesztivált, ezt igyekszik kivinni olyan helyszínre, ahol könnyebben találkozhat az utcaembere, idézőjelben, a keresztény művészettel, vagy a művészet által tolmácsolt örök értékekkel.
Ha már 10 éve ti is bekapcsolódtok ebbe a misszióban van, akkor gondolom tapasztalatod is erről, hogy akár itt Vácon konkrétan fogékonyan bekapcsolódtak, akár meg is szólítottak téged, vagy szívesen beszélgetnek az emberek az Arszakra Fesztivál kapcsán, akár hitről, akár művészetről egymással.
Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen fesztivál az egy kiemelt eseménye Svác keresztény művészeti életének, és ez a kiemelt esemény lehetőséget ad arra, hogy az év többi programjára is elhívogassa és kedvet csináljon az érdeklődőknek arra, hogy bekapcsolódhassanak az év többi programjába is. Én azt gondolom, hogy önmagában az már jel, hogy Vác városának a vezetése fontosnak, szinte sajátjának érzi ezt a keresztény fesztivált. Mert azt gondolom, hogy a keresztény értékeknek és a keresztény művészetnek igenis van megszólító ereje, és nagyon szép az, hogy Vácon ezt felismerik, és ezt támogatják, és sajátjuknak érzik. Azt is látom, hogy ennek az Arszakra Váci Fesztiválnak különleges ereje van abban, hogy a különböző keresztény felekezetek is összekapcsolódhassanak. Annál is inkább, hogy maga a fesztivál is több felekezetnek az összefogásában valósul meg. És ez egy nagyon szép testvéri pillanat. Egy picit talán böjtöt gyakorolunk abban, hogy az általunk felismert teológiai igazságokat oda dörgöljük a másik felekezet tagjainak az orra alá, és keressük inkább a közöset. És valahogy így felépül egy láthatatlan templom, élő kövekből épülő templom, ahol Isten szent lelke dolgozik a szívekben, és próbál minket elvezetni a teljes igazságra. És ez Vácnak a főterén emblematikus is, hiszen ott található az a templom Róm, aminek tényleg csak egy korábbi templomnak az alapjait láthatjuk, ahol egyébként a színpad is állni szokott, és ez egy picit szimbolizálja azt a vágyat, hogy szeretnénk, hogyha lélekből, mint élő kövek, tényleg fel tudnánk épülni Isten templomává, mindazokkal, akik Jézus Krisztust keresik és követik.
Most ennek az üzenetnek a mentén válogatjátok a dalaitokat ilyenkor? Tehát, hogy mindig más, vagy a motto vezérel titeket, vagy tulajdonképpen, ami most éppen, ahol ti tartotok, és amilyen lelki üzenetet szeretnétek átadni, úgy válogatjátok a dalaitokat erre az alkalomra?
Azt hiszem, hogy mind a két aspektus jelen van. Ugye minden évben az Arszakra Fesztiválnak van egy mottója. Az idei mottó az, hogy mert van jövője a reménységnek. Ez egy picit talán kapcsolódik az első Arszakra Fesztivál mottójához, hogy reményt és jövőt adok nektek, ami a Városmissziónak is a mottója volt annak idején. És hogy talán újra vissza kell térni ugyanehhez a gondolathoz, hogy Istenben van a reménységünk, és hogy maga a hitünk az egy olyan bizonyosság, ami élő reményt jelent számunkra. Úgyhogy most ebben az évben a remény az egy alap motívum, egy alap gondolat, egy alap üzenet, amelyet minden fellépő és minden zenekar, illetve minden beszélgető előadó, akik akár tanúságot tesznek, akár csak kerekasztal beszélgetésen vesznek részt, ők mind-mind ezt fogják érinteni. Hogy hogyan lehetünk a reménynek a jelei a mai világban. De persze mindenki hozza a saját színét és a saját gazdagságát, és azt is hozzáteszi. És ettől lesz egyik oldalról nézve teljesen egységes egy-egy ilyen fesztivál, a másik oldalról nézve meg színes. Hát mi is az Eukariszt Együttessel így készülünk, hogy legyen valami, ami erősíti és bekapcsolódik a központi üzenetbe, de azért ott van bennünk az a vágy is, hogy de jó, hogy megmutathatjuk, mondhatom így, hogy hazai terepen azt, ami bennünket foglalkoztat, és amely kincseket már kaptunk Istentől.
Szombaton kezdődik tehát a fesztivál, úgy az egész ország szerte, Vácon is. Veletek mikor és hol találkozhatnak a rendezvény iránt érdeklődők, illetve ti mikor és hol tudtok velük találkozni? Azt gondolom, hogy ez a találkozás, ez számotokra is fontos.
Igen, mindenképpen így van. Szeptember 12-e ez a fesztiválnak a fő napja, de az azt követő napokban, hétköznap lesznek még egyéb találkozási lehetőségek, éppen az Adulán barlang van, abban a közösségi térben, amit előbb említettem, ahol keresztény programok meg szoktak valósulni, így lesz majd Rajkai Zoltán színművésznek a bizonságtétele, vagy Szurasenko Dániel Furia koncertje Bednárik Anasztázia orgonaművésszel közösen, illetve majd szeptember 15-én az általam írt könyv is bemutatásra kerül, amelynek a címe a Dicsőítés vezető, de szeptember 12-én is nagyon gazdag programmal vár az Arszakra Váci Fesztivál mindenkit. 13 órakor kezdődik maga a program, amelyet a polgármesterasszony, illetve Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök atya fog megnyitni, és ővele majd beszélgetésre is lesz lehetőség ott nem sokkal később, az Emberfia zenekar koncertje után. délután, de itt lesz Zséka, koncertet ad Boros Emese és barátai, valamint a Szentpéteri család, és este 7 órakor az Eukarisz zenekar koncertje zárja majd ezt a napot.
A szombaton kezdődő Arszakra Fesztivál Váci programjairól Gável Andrással, az Eukarisz zenekar tagjával beszélgettem. A fesztivál minden eseményére rákereshetnek az arsz-szakra.hu oldalon.
Kaptam életem, benned élünk, táncolunk. Szent vagy, szent vagy, jó.
A jelenlegi bűnök és borzalmak láttán az egyház apostolokat kér. Minden keresztény ember apostoli küldetésre kapott meghívást, amikor megkeresztelték. A valódi küldetéshez, a Szentlélekkel való szenvedélyes egységre van szükségünk. Vallotta a gyermek Jézusról nevezett boldog Marie Eugène atya. A kevésbé ismert francia kármelita szerzetesről és tanításáról, Muraközi Nórától, az Akiben a szeretett lelke lakást vett című könyv fordítójától érdeklődtem.
Boldog Marie Eugène atya kármelita szerzetes volt, 1967-ben halt meg, és 10 éve avatták boldoggá Avignonban. Ő az egyik alapítója az Institut Notre-Dame-de-Vie Kármelita világi intézménynek, ami ma is az egyik legnagyobb világi intézmény, és az egyik legelső. 1932-ben alapította Marie Pilával, aki a társalapítója ennek a világi intézménynek. Tulajdonképpen az egész tanításának, illetve magának a Notre-Dame-de-Vie Kármelita világi intézménynek is az a lényege, hogy a kármelita lelkiség az nem csak a kolostorokban élő szerzetes nőknek való, nem csak őket tudja táplálni, hanem minden megkeresztelt embert. És a könyvei is, meg az egész tanítása ezt próbálja táplálni.
Ez a munkája, amit ön fordított, miért különleges?
Én rögtön elolvastam, amikor ez megjelent, nem régen jelent meg franciául sem, 2024. októberében. Az benne a nagyon különleges, ami engem nagyon megragadott, hogy az egyház apostoli tevékenységéről és a küldetéséről folytatott reflexiók, előadások vannak a könyvben, és nem az a kérdése alapvetően, hogy hogyan zajlik az apostolkodás, hanem alapkérdéseket tesz fel, tehát gyakorlatilag teológiai alapkérdéseket, és egy kármelita, tehát egy szemlélődő szerzetesnek a megközelítésével. Előadásokat tartalmaz a könyv, leírt, fölvett és leírt előadásokat. Az a különlegessége még, hogy ezek 1950 és 59 között hangzottak el, de gyakorlatilag nagyon a II. Vatikáni zsinatnak a szelleme. Úgyhogy a könyv is úgy van megszerkesztve, hogy az egyes fejezetek előtt van egy-egy részlet a zsinati dokumentumokból, nagyon összecseng a II. Vatikáni zsinattal.
Kiknek szól most ez így a 21. század első évtizedeiben, tehát papoknak, szerzetestársainak, vagy hívőknek, vagy akár akik csak ismerkednének az imamódok lényegével?
Pontosan az benne a nagyon különleges, hogy azt tanítja, és ehhez ad eszközöket, hogy minden megkeresztelt ember apostolkodásra hivatott. Tehát nem kell ehhez különleges elkötelezettség sem, hanem magától a keresztségben kapott kegyelemtől fogva az apostolkodásra hivatott. Tehát az egyház tagja, és itt van egyfajta küldetése, amit aztán nyilván meg kell találni, hogy pontosan az mi. De például eléggé kihangsúlyozza az állapotbeli kegyelmeket. Mondjuk például egy családanya vagy egy családapa, az is apostol, itt együttműködik a Szentlélekkel, hogyha együttműködik, mert hogy mondjuk például a gyermekek, azok Isten templomai, és hogy az Isten szent lelkének a befogadására kész templomok legyenek egyre többen például, de ez mindenféle életállapotnál lehetséges.
És ezeket ki is fejti, tehát olvasmányos a könyv. Egyébként mennyire szól ez ugye a hétköznapi emberek számára is?
Hát én szerintem nem túlságosan elvont az egész könyv. Nagyon sok tapasztalata van, volt az atyának, meg ennek a Notre Dame de Vie intézetnek, mert ezt élték a Notre Dame de Vie tagjai, meg élik mai nap is. Az alapgondolata tulajdonképpen az, hogy az egyházat a Szentlélek építi. És az ember, tehát a megkeresztelt ember, az a Szentléleknek a munkatársa. Van egy ilyen kifejezése, hogy instrumentális együttműködés, tehát eszközszerű együttműködés. Ezt jól kell, hogy értsük, mert az, hogy eszköz az ember a Szentlélekkel, az nem azt jelenti, hogy egy passzív dolog, hanem pontosan az, hogy az ember minden kis apró tulajdonsága fontos, tehát a személyisége, az egyénisége, az értelme, az akarata, az mind úgy lesz a Szentléleknek az eszköze, hogyha az minél inkább kibontakozik. Tehát ez az eszközszerű együttműködés, és ebből azért szerintem látszik, hogy tényleg ezek alapján mindenki lehet apostol.
Apostolkodásra buzdít valójában Mari Eugène atya?
Szerintem inkább csak segít felfedezni azt, hogy bennünk van ez az apostoli küldetés. Tehát nem kell kivonulnunk a világból ehhez, hogy apostolnak tekintsük magunkat, és hogy ez tudatosan. Itt nagyon fontos a szándék, tehát a Szentlélekkel való együttműködésnek a szándéka, és mivel eszközszerű, ez amit az előbb is mondtam, hogy tényleg minél tökéletesebben bontakozzon ki az emberi lényünk ahhoz, hogy minél jobb eszköz legyen, minél tökéletesebb eszköz a Szentlélek számára.
Nézzük meg talán a tartalomjegyzékét egy picikét, hogy mi az, amit érdemesnek gondol kiemelni első olvasatra, vagy mi az, ami igazából olyan üzenetértékű esetleg, amit ki lehet emelni belőle.
Először is, hogy a Szentlélek építi az egyházat. Itt, hogyha arra gondolunk, hogy az apostolok már Jézus életében is kaptak küldetéseket, feladatokat, de amikor Jézus a mennybe megy, akkor megkéri az apostolokat, hogy mielőtt teljesen elkezdenék az egyházat építeni, fogadják be a Szent Lelket. Tehát, hogy a Szent Lélek az építőmester, ez az első fejezet talán a könyvben, amit itt kifejt, hogy a Szent Lélek építi az egyházat, illetve minden megkeresztelt ember eszköz. Aztán beszél a szeretet két irányáról, ami azt jelenti, hogy van bennünk egy gyermeki szeretet, mivel a Teremtő Atyától kapjuk a létünket, az egész életünk arra irányul, hogy visszatérjünk Istenhez. Tehát ez az egyik iránya a szeretetnek, és a másik iránya pedig szintén a Szentlélektől belénk öntött testvéri szeretet, tehát a mások felé irányuló szeretet. Na most ennek a kettőnek az összehangolása azért nem olyan evidens, végül is a szintézist a kettő között szintén a Szentlélek tudja bennünk véghez vinni. Mari Eugène atya szereti az antinómia szót, ezt úgy többször előkerül, ebben a könyvben is, meg máshol is nála, ami hát látszólagos ellentmondást jelent. Itt gondolhatunk arra, hogy egy aktív életet élő, akár apostoli szerzetes, azért nem olyan egyszerűen ápolja magában ezt a Isten felé való szeretetet. Tehát itt ezt meg kell találni, hogy hogyan hangolja össze. Említi kis Szent Teréznek a példáját, aki miután felfedezte Isten irgalmasságát ebben a nagyon-nagyon mély tapasztalatban, szinte szenvedett attól, hogy ezt nem hirdetheti, mert hát klauzúrás szerzetesnő volt. Van egy olyan rész a naplójában valahol, illetve hát a leírt jegyzetekben, hogy úgy érzi magát, mint Jeanne d'Arc, aki ott a pince börtönben meg van láncolva, tehát ő is megláncolva érzi magát, mert nem hirdetheti mindazt, amit ő szeretne továbbadni, és aztán kis Szent Teréz a halála után, tehát miután belépett az életbe, akkor bontakozik ki igazán a sok kegyelem általa.
Mondhatjuk, hogy Mari Eugène atya gondolatai által erőt kapunk, vagy lendületet kapunk az evangélium hirdetésére?
Hát egyrészt tudatossá válhat bennünk az, hogy szükséges az emberi együttműködés. Tehát Isten, amit csak lehet, azt nem közvetlenül viszi végben a világban, hanem embereken keresztül, akár a megtestesülés művét. Hogyha visszatekintünk az egyház történelemben, akkor azt láthatjuk, hogy minden kornak megadta az akkorra szükséges apostolt. Nagy Szent Terézt, vagy a jezsuitákat, vagy akár, ahogy az említett Lizéói Szent Terézt, akkor az ateista kor számára. Tehát, hogy felfedezhetjük azt, hogy az emberi együttműködésre szükség van. Például azt is említi a könyvben, hogy a Avilai Szent Teréz, akit szerintem azért nagyon sokan ismerünk, egyszer volt egy olyan látomása, hogy mi lenne az ő helye a pokolban. És Mária Zsen atya úgy beletekint ebbe, hogy vajon miért kerülhetett volna a pokolba, és arra jut, hogy nem az apró dolgokban való hűtlenség miatt, hanem hogyha rábízott küldetést, tehát az ő leírt műveit, illetve az alapításokat nem viszi végbe, hogy az mekkora kézagot jelentene az egyházban. Tehát nyilván Isten ki tudja pótolni mindezt, de azért, hogyha az apostol, itt például Avilai Szent Teréz nem hűséges a saját küldetéséhez, akkor ott azt megszenvedik a hívők. Tehát ott azért a kegyelem forrásai ott elapodhatnak. Tehát ezt tudatosíthatjuk, hogy szükség van ránk, minden embernek az együttműködésére. És ezen kívül bemutatja az apostolkodás eszközeit, amiben Jézus az apostolnak az eszményképe. És itt kifejti Mária Zsen atya, hogy ahogy Jézus az apostoli tevékenységében, mondjuk itt három eszközt említ meg, az imát, tehát Jézus is imádkozott, ezt így ismerjük az evangéliumból, a cselekvést, tehát Jézus találkozott emberekkel, elfogadta meghívásokat, tanított, csodákat tett, gyógyított, és nyilván az apostolnál is fontos az ima, de a cselekvés is, tehát ezt nem lehet kihagyni. És a harmadik eszköz pedig a szenvedés, vagy az áldozat, a megváltó mű, az a Getsemáné, illetve a passiónak a műve, ez a megváltásunk, és ebből is részt kap az apostol, ezt megtapasztalhatja az, aki éli az apostolkodást, például abban, hogy olyan ellenállásokba ütközik, hogy nem értik, hogy akár üldözik, de elég néha az, hogy nem értik, tehát az is egy belső szenvedés, a szeretetnek a szenvedése ebben is, és hogyha az ember ezt így tapasztalja, megéli, akkor megélheti úgy, hogy ezzel is közelebb kerül Krisztushoz. Nekem nagyon tetszik az egész könyvnek a gondolatában, hogy az egyház misztériuma az valamiképpen a megtestesülésen is túlmutat. Tehát Isten gyönyörűségét leli az emberek fiai között, tehát maga az egyház műve, az Istennek a főműve. És ez tényleg itt ebben a könyvben ez nagyon különlegesen tűnt föl nekem, hogy mintegy a megtestesülésnek a kiteljesedése az egyház, Krisztus misztikus teste.
Szokogjak. Nyújtsd kezed most felém az éjjel át.
Boldog Mária Zsen kármelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című könyvének fordítójával, Muraközi Nórával beszélgettem. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Hulitka Róbert, Váci egyházmegyés pap fűzi gondolatait.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10,000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán. Szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
Egyszer megbocsátani fele barátunknak alapvetően emberi tulajdonság. De újra és újra megbocsátani, akár 70-szer, 7-szer megbocsátani, már-már isteni tulajdonságnak tűnik számunkra. Jézus mégis ezt a fajta megközelítést állítja elénk a megbocsátás útján, hogy ne feledjük el azt, hogy nem csupán egyszer kell megbocsátanunk egymásnak, hanem mindig következetesen. Éppen ezért meghíván számunkra a következetes, szüntelen megbocsátás arra, hogy újra és újra átrendezzük, megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Hogy tudjunk újszerűen közelíteni azokhoz a problémákhoz, nehézségekhez, amelyek napról napra ott vannak a mi életünkben. Hogy fele barátainkkal való kapcsolatainkban is egyfajta rugalmasság, változatosság legyen jelen. Sajnos megkötöz bennünket az is, hogyha valakivel kapcsolatban kialakul bennünk egy kép, legyen az akár pozitív, akár negatív kép, és itt most leginkább a negatív elgondolásra gondolok, és hogyha az illető bármilyen jót tenne velünk, akkor elfelejtjük azt a jót, nem is akarjuk azt látni, csak a rosszat látjuk az életében. Azt gondoljuk, hogy ez is biztosan valamilyen csel, ez is biztosan valamilyen átverés. Krisztus azonban arra hív meg bennünket, hogy mindig keressük a másikban a jót. Keressük azt, ami igazán képes bennünket jobbá tenni, a szeretetre tökéletesebbé, szabadabbá tenni. Hogy szeressük fele barátainkat, és szeressük azokat is, akik ellenségeinknek mondhatók. Így elengedhetjük egymásnak a tartozásait, és szabadon, a szeretetre tökéletesebben törekedve élhetjük mindennapjainkat. Amen.
Kínok a lángvár és többig égből szempolok kezeidben, s új szelek jönnek, vagy tú vihar akart, oszlok szégyen fuvalba.